Egy-egy névtelen hátsó udvart, amolyan széllel bélelt kis lépcsőtoronnyal, amilyent a 15. században volt szokás emelni. Még ma is látható egy a Bourdonnais utcában. Végül a Saint-Chapelle-től jobbra, nyugaton, a bírósági palota állt toronycsoportozatával a vízpartján. A révész apró szigetét elrejtették, a szemlélő tekintete elől a királyi kertek szálfái, amelyek a belső város nyugati csúcsát borították. A Notre-Dame tornyainak tetejéről maga a víz nem is látszott a sziget két oldalán, a szajna eltűnt a hidak pedig eltűntek a házak alatt. Ha aztán a tekintet átkelte hidakon, amelyeknek a vízpárak miatt idő előtt penészlepte teteje ott zöldelt a néző szeme előtt, majd bal felé haladt az egyetem irányába, egy vaskos, alacsony torony nyaláb volt az első épület, amely eléje bukkant, a kis sátelé, amelynek tátongó pitvara elnyelte a kis híd fejét. S aztán keletről nyugatra, a Tournaitől a Nesle toronyig haladt a pillantás a part mentén, faragott gerendájú, színes ablaküvegű, emeletenként egyre inkább az utca fölé kiszögellő házak hosszú sorára bukkant. A polgári házak oromfalainak ez zegzugos végtelenségét sűrűn szakították meg utcatorkolatok, sőt, olykor-olykor egy-egy kőpalota homlokzata vagy sarka is. Az ilyen palota udvaraival, kertjeivel, épületszárnyaival és lakosztályai tömbjével úgy pöffeszkedett kényekedve szerint a házak zsúfolt, sorvatag, alacsony rendű tömegében, akár valami nagy úr egy sereg paraszt között. 5-6 efféle palota állt a parton, kezdve a Lorraine házon, amely a Bernát rendi atyákkal osztozott a Tournai szomszédságában elterülő nagy, elkerített területen, és végezve a Nesle palotán. Ennek főtornya Párizs határát jelölte, csúcsos tetői pedig az esztendő 3 hónapján keresztül egész karéit szeltek ki a lenyugvónak vörhenyes korongjából. A szajnának ezen az oldalán egyébként kevésbé virágzott a kereskedelem, mint a túlsón. Itt a diákok csapták a nagyobb zajt és tülekedést, nem a mesteremberek. És igazság szerint az egész rakpart nem terjedt tovább, mint a Szent Mihály hídtól a Nesle toronyig. A szajnapart távolabbi része, mint például a Szent Bernát rendiek után következő szakasz, csupasz kavicspart volt, vagy, mint a két híd között, aféle háztömeg, amelynek lábazata a vízben ázott. Mosónők zsivajogtak errefelé. Reggeltől napestig beszéltek, kiáltoztak, énekeltek a part mentén, és serényen súlykolták a ruhát, szakasztott úgy, mint manapság. Párizsban ez nem tartozik a legrosszabb szórakozások közé. Az egyetemet egységes tömbnek, egyik végétől a másikig egyöntetű, hézag nélküli tömegnek látta a szem. Az egymás sűrű közelségében emelkedő, sokszegletű, egymáshoz tapadó és csaknem egyforma mértani elemekből alkotott ezernyi háztető a magasból nézve azt a benyomást keltette, mintha egyetlen, azonos anyag kikristályosodása volna az egész. Az utcák szeszélyes vonalú patakmedrei nem hasogatták túlságosan aránytalan szeletekre azt a háztömeget. Meglehetős egyenletességgel szóródott szét bennük a 42 kollégium, mindenüvé jutott egy-egy. E szép épületek szórakoztatóan változatos tetőzete ugyanannak a művészetnek volt a terméke, mint az egyszerűbb, alacsonyabb háztetők. Végeredményében ezek se voltak egyebek, mint ugyanazoknak a mértani idomoknak négyzetre vagy köbre emelt változatai. Az együttes tehát változatossá tették, de nem okoztak zavart benne. Kiegészítették ugyan, de nem terhelték meg. A mértan az összhang egyik válfaja. A balpart festői padlás tetői fölé itt is néhány szép palota magasodott pompázatosan. A Neversi ház, a Római ház, a Reimsi ház, amelyek azóta már egytől egyig eltűntek, és a Klünyi palota, amely a művészek vígaszául még ma is ott áll, csupán tornyát döntötték le oly bárgyú módon néhány év előtt. Az a római palota szép körívekkel a Klünyi mellett nem volt egyéb, mint Julianus fürdő épülete. Állott még egy sereg apátság is, szépek és nagyok akár a paloták, de elmélyültebb szépségűek, komorabb nagyságúak, mint emezek. A tekintetét főként ezek vonták magukra. A Szent Bernát rendiek háromtornyos kolostora, a Szent Genoveva, amelynek mai napig épp négyszegletes tornya láttán az ember sajnálattal gondol a lebontott épületrajzra, a Sorbonne, félig iskola, félig monostor, amelynek egyik csodálatos templomhajója túlélte a többit, a Sorbonne eredetileg egyházi kollégium, amelyet Robert de Sorbonne élt 1201-től 1274-ig alapított, ma a Párizsi Egyetem. A trinitáriusok szép tégla alakú klastroma, szomszédja a Szent Benedek rendi kolostor, az az idő, amely e könyv 7. és 8. kiadása között eltelt, elégséges volt, hogy színházat hevenyészenek a falai között. A ferencesek rendháza, három szomszédos roppant oromfalával, az Ágoston rendi barátok monostora, amelynek kecses, csúcsos tornya a Nesle torony után nyugat felől számítva Párizs erészének második csipkés ékítménye volt. A kollégiumok, amelyek valójában közbülső láncszemként kapcsolják össze a kolostort a világgal, zord előkelőségükkel, a palotákénál könnyedebb faragvány díszeikkel, a kolostorokénál kevésbé komoly építészeti stílusukkal középúton helyezkedtek el ebben a nagyszabású sorozatban a paloták és az apátságok között. Sajnos úgy szólván semmi sincs meg már ezekből a műemlékekből, amelyeken a gótikus művészet oly szabatosan lelte meg a bőség és mértéktartás legelőnyösebb metszőpontját. A templomok, sok volt belőlük az egyetemi városban, tündökletes példány valamennyi, és fokozatos rendben helyezkedtek el az építészet különböző korszakaiban, a Szent Julianus körívétől egészen a Szent Severinus csúcs ívéig. Mondom, a templomok uralkodtak az egészen, és mint egy újabb összhangként e nagy harmóniában, minduntalan nyesett csúcsú, áttört mívű, karcsú vonalú tornyok szakították meg az oromfalak változatos körvonalát. E tornyok alakja maga sem volt egyéb, mint csodásan eltúlzott mása a hegyes szögű háztetőknek. Az egyetem dombos talajon feküdt. Délkeleten roppant púpként a Szent Genoveva hegy domborult. Érdemes volt a Notre Dame tetejéről végig tekinteni a girbe-gurba szűk utcák rengetegén, a mai latin negyeden. Ezeken a házfürtökön, amelyek úgy hömpölyögtek le mindenfelől a magaslat csúcsáról, oly zűrzavarosan, szinte függőlegesen zúdultak alá a lejtőkön egészen a vízpartig, mintha némelyik lezuhanni, némelyik meg felkapaszkodni készülne, és úgy tetszett, mintha egyik a másikba csimpaszkodnék. Ezer meg ezer fekete pont keresztezte egymás útját az utcák kövezetén. Aki folytonos áramlásukat szemlélte, annak úgy tűnt fel, mintha nyüzsögne, mozogna minden. A nép volt az a magas torony távlatából nézve. Végezetül azokban a hézagokban, amelyek az egyetemi városrész szélső határvonalán furcsa töréseket, ficamokat, csipkézeteket alkotó számtalan háztető torony és épület kiszögellés között nyíltak, helyenként egy-egy nagy mohos faldarab, egy-egy vaskos torony és az erőd jelképéül egy-egy lőrésekkel ellátott városkapu rém lett, Fülöp Ágost övezete. Ezentúl réteg zöldeltek, utak iramodtak neki a messzeségnek. Néhány kültelki ház áldogált az utak mentén, annál ritkásabban, minél távolabb esett a várostól.